Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasó Próba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk második évadának 15. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a halálra táncoltatott lány balladája a színpadon. Beszélgető partnerem lesz dr. Balogh Júlia történész, dokumentumfilmrendező, Csóri Sándor felesége, a Csóri hagyaték gondozója, ugyanakkor egy archív felvételről megszólal majd maga Csóri Sándor is, aki 1959-ben a halálra táncoltatott lány balladáját színpadra írta. Ha tehetik, tartsanak velünk! A játék és a halálos mámor sokszor egy azon gyökérből is felfakadhat. Ez a gyökér a létezés tűzfortyogásából ered meg, és ebből szikrázik fel minden indulat, minden viharos vágy, és sokszor ebben mártózik meg a szorongások vastüskebokra is. A halálra táncoltatott lány balladája sűrítménye mindannak, amit a magyar lélek a soha föl nem oldható léttörvényekről, a drámába sűrítés költői eszközeivel mindig is képes volt kimondani, melynek profánul megfogalmazott lényege az, hogy a szerelem, az öröm, a vigasság, a tánc, amint túlcsordul önmagán, könnyen átcsaphat pusztító erőbe. A lány, akit halálra táncoltatnak, ilyen formán nem csupán egy történet hőse, hanem jelkép is. A kiszolgáltatott emberi lét metaforája. A népballada kegyetlensége soha nem öncélú. Az archaikus világrendje beszél belőle. A halálban ott a tanítás, hogy a közösség felelőssége mérhetetlen. A lány pusztulása figyelmeztetés, hogy az ember nem játékszer, nem az élet díszlete, hanem a teremtésből eredő szakrális méltóság hordozója. A ballada mintegy megállítja az időt. A tánc, melyet végtelenné feszít a téboly bűnigézete, haláltánccá válik, és a verejtéknedvekben megérződik az elmúlás kőszaga. Csóri Sándort 1959 tavaszán Muharai Elemér arra kérte, hogy a halálra táncoltatott lány balladáját írja színpadra. Csóri húsba és vérbe oltja azt a bizonyos balladai homályt, melyben ott van a kirobbanó tragédia óraketyegése. Ugyanakkor ez a mű nem csak a lány halálát állítja elénk, hanem a közösség lelkiismeretének tükrét is. A színpadi változat kíméletlenül kérdez, ki táncoltat és ki hagyja, hogy a táncoltatás halálba sodorjon. Nemrégiben újra színpadra került ez a mű. A Nemzeti Színház honlapján olvashatjuk a következőket. Novák Péter rendezésében a Nomád Nemzedék Társulat Csóri Sándor halálának 5. évfordulója alkalmából színpadra vitte az 1959-ben megrendelt darabot. A művet nem kellett aktualizálni a rendezőnek, hiszen a halálra táncoltatott lány című darab mondani valója ma, s mi több, örök érvényűen aktuális. A szerelem csábító édessége, a féltékenység mérge, a tiltás és a dacos ellenállás, a szegénység, valamint a gazdagság, a családi hagyományokért hozott észszerűtlen áldozatok örök küzdelmei kerülnek terítékre. A rendező Novák Péter így vall a darab megszületésének a szándékáról. Minél többet őrizni az eredeti írói szándékból, minél inkább tartani vele a történet sűrűjébe, különös tekintettel arra a megrázó lírai környezetre, amiben megszólal. Eddig az idézet. Csóri Sándor drámai nyelve, akárcsak a balladái, tömör és feszültségekkel telített. A halálra táncoltatott lány egyszerre szól a múltról és a jelenről. A balladában őrzött ősi üzenet Csóri művében kortárs vészkiáltássá válik. Ha hagyjuk, hogy a közösség a maga önfelett tombolásában áldozatokat követeljen, akkor újra és újra eljátsszuk ugyanazt a tragédiát. Ez a ballada és a színpadi változat igazi tanítása. Az élet szentsége csak akkor maradhat fenn, ha minden emberi lélekért felelősséget vállalunk. Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasópróba, a mai témánk a halálra táncoltatott lány balladája a színpadon. A beszélgető társam dr. Balog Júlia történész, dokumentumfilmrendező, aki Csóri Sándornak a felesége volt több mint 35 éven át, és a Csóri Hagyaték gondozója. Kedves Júlia, sok szeretettel köszöntöm, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és az első kérdésem az lenne, hogy Csóri Sándor hogyan került ezzel a népballadánkkal olyan kapcsolatba, hogy ezt színpadra kelljen írnia.
Sándort 1958-ban kereste meg Muharai Elemér. Muharai Elemér, akit ő igazán nem ismert, tudta, hogy Kodály barátja, minden, de nem személyesen nem ismerte, és ő hívta be a Népművelési Intézetbe, ami ma ugye a Hagyományok Háza, és elmondta neki, hogy mivel nagyon nehéz helyzetben van a parasztság ezek a nagy változások előtt, szóval nem lehet tudni, hogy mi lesz, de valahogy segíteni kellene nekik szellemileg. És ő javasolta, hogy Sándor írjon egy balladajátékot. Sándor teljesen dermeten átmondta, ő nem, hát ő ezzel már nem foglalkozik, meg nem is ismeri ezt a világot, hiába volt parasztgyerek, ők már a 30-as években kivetkőztek Zámolyon, és hogy ő ezt nem igazán ismeri, és ő nem akar ebben részt venni, de addig-addig még elvállalta, hogy igen. És ki is választotta neki Muharai a halálra táncoltatott lány balladáját, hogy ez legyen az, amit ő színpadra fog alkalmazni népszín játszóknak. És ő ebbe bele is kezdett, ki volt jelölve, hogy Tímár Sándor volt a koreográfusa, úgyhogy ők együtt is sokat gondolkodtak ezen az egészen. Hát a művet az természetesen Sándor írta meg. Ez neki kapora is jött, mert őt nagyon érdekelte, tehát semmi nem érdekelte jobban soha, mint a nemzet sorsa. Ez pedig hát egy nagyon nagy rész a nemzet sorsából, és ő hitt abban, hogy minden változásnál a legkritikusabb az, hogy nem annyi érték megy veszendőbe, mint amennyi új születik. És ő ezért féltette rettenetesen a saját osztályát, a parasztságot, hogy fogják ezt túlélni. Ugyanakkor már túl vagyunk 56-on, túl vagyunk azokon az 50-es éveken, amik nagyon próbára tettek mindenkit, túl vagyunk a Nagy Imre kormányprogramon, amit 53-ban hirdetett meg, akkor jelentek meg Sándornak az első versei, már ebben a szellemben, és akkor emelték őt ki, sőt, ő kötet nélkül kapott pont ezek miatt József Attila díjat. Ő példának mindig Szent Istvánt hozta, sőt úgy mondta, hogy egy egységes világú nomád népet locsintottak le keresztvízzel, de lám mégis ezer esztendő után is előjönnek a régi hitből bizonyos elemek. Őket mindig előjön valami abból az ősi világunkból. Pontosabban biztos, hogy azt mondaná, hogy a lélek mélyéről. Nem találta sokáig a hangot, hogy tudná ezt ő megírni. Népdalos könyveket, balladás könyveket forgatott, hogy mi legyen, és aztán idéznék tőle egy mondatot, hogyha már az első napokban olyan hangok moccanására neszeltem föl, amelyekre eddig sose volt fülem. Elkezdett megismerkedni, nem is a népdalokkal, mert a népdalt, ha énekli az ember, az egy kicsit elfedi a szöveget. De ha leszedjük a dallamot róla, és ott marad a vers, maga a vers, ebben ő olyan csodákat talált, amire tényleg máig hivatkoznak mindenütt. Az egyik első ilyen szövege, amikor a nyelvet magát fedezte föl benne, az így szólt, hogy felmentem a hegyre, lenéztem a völgybe, ott láttam egy asztalt, búval megterítve. Mm. És ekkor döbbent rá, hogy úristen, hát ilyen stilizáló készsége van a magyar nyelvnek. Tehát valóban igaza van Kodálynak, amikor azt mondta, hogy a magyar zene és a magyar nyelv egyidős. Tehát nyilvánvaló, hogy igaza volt. Ez azóta sokszorosan kiderült. Igen. Sándor ezt úgy fogalmazta meg, hogy a legkristályosabb darabokban a létezésnek kiszolgáltatott ember homloka villan elénk. És erre hozott egy másik népdal szöveg példát is, tehát egy másik népdal verset, hogy a puszta tetején sok csikók nyerítnek, anyám, édesanyám, miért szültél engemet? Szültél volna követ, ne leány gyermeket. Szültél volna követ, ne leány gyermeket. Kell ennél modernebb szöveg?
Julia, egy picikét nézzük meg ennek a balladának azt a drámai töltetét, ami ugye az eredeti népballadákban is benne van. Tehát úgy tudom, hogy körülbelül 200 változata van ennek
csak a halálra táncoltatott
lány balladájának. Mi az, ami ebben a balladában a drámai konfliktust okozza?
Hát, mint minden balladában, ugye ebben a népballadákban, mindig ugye a szerelem van a gyújtópontban, mint hogy a görög drámák sem mentesek ettől, de ez egy különösen kimunkált ballada. Arany János is a balladáit ezekre a mintákra írta, mert ő rájött, hogy itt valami olyan különleges csoda rejlik, ami a görög drámákkal egyenrangú. Hogy milyen szöveg született, hogy mennyire szólt ebbe bele Muharai, vagy milyen tanácsokat adott, azt pontosan nem tudom, de tudom, hogy ismerve őt, hogy azért a saját feje után építette föl ezt a művet. Minden mást is kölcsönvéve, megismerve a nyugati drámákat, a nyugati világot neki, Lorca az egy nagyon nagy példája volt, rá mindig hivatkozik is, ugye, mert ő is megpróbálta megtalálni ebben a drámában is azt, amit Lorca duendének hív. Tehát ami a külön lelke a spanyol táncnak és az egész spanyol világnak. Hát nekünk is van egyértelmű duendénk, csak mi másképp nevezzük ezt. És Sándor ugye a léleknek ezt a játékát tudta megragadni. Ha megengedi, akkor a balladából idéznék, a ballada játékból idéznék egy rövid részletet, mert az megmutatja, hogy mi forrongott Sándorba, és választod az ön kérdésére is. Szerelem, szerelem, tudjátok-e mi az? Lángok közé zuhant bolond madár, aki azt hiszi magáról, tulipán erdőben énekel, s nem veszi észre, hogy szárnyai már füsté váltak. Hogy éneklő csőre hamu lesz, szép, fehér hamu. Az igazi szerelem is lángok közt énekel, de meghal. Az igazi szerelem őrültség, nem boldogságot szül, hanem halált.
Szerelem. Tudjátok ti mi az? Lángtengerbe zuhant bolond madár, aki azt hiszi magáról, hogy Lilium erdőben énekel, s nem veszi észre, hogy tollai füsté váltak, éneklő csőre pedig hamu lett. Szép fehér hamu. Az igazi szerelem is lángok közt égel, és meghal. Az igazi szerelem bolondság, nem boldogságot szül, hanem halált. Mindenki figyeljen, igaz történetet hall. Este van. Este van. Be is sötétedik. Szilasi Pista már el is keseredik. Nem sírok, nem sírok, sírtam már eleget. Úgy is tudom, azt már nem leszek a tied. Este van, este van. Hatot üt az óra. Minden szép szűzlány készül a fonóba. Beborult, beborult, be is sötétedett. Szegény Szűcs Marisra homályos este lett. Kérlek, rózsám, kérlek, kérlek az egekre. Csak egy-két szavaim vegyek füledbe. Miért lettél? Miért lettél másnak hites társa? Másnak hites társa! Szívemnek gyilkosa! Mikor eztet mondja, fémlik a fokosa. Vérem a véreddel egy patakot mosson. Testem a testeddel egy sírban nyugodjon. Testem a testeddel egy sírban nyugodjon! Lelkem a lelkeddel egy Istent imádjon! Elborítja a köd a tarjáni rétet.
Szegény Szűcs Marisra ráhúzták a földet, fejtő való fája rizzel van kiverve.
Fekete pántlika van arra kötözve,
minden lány ablakján nyílik a szép rózsa, csak Szűcs Mariséban hervad a tüskefa.
Öntözzétek, lányok,
hogy el ne hervadjon, galambótok szíve, meg ne háborodjon.
Kedves hallgatóink, Csóri Sándornak a Halálra táncoltatott lány című színpadi művéből hallhattunk rövid részletet. 2021 őszén Novák Péter rendezésében a Nomád Nemzedék Társulat vitte színpadra az 1959-ben megrendelt darabot. Rövid zene után folytatjuk az olvasópróbát. A beszélgető társam dr. Balogh Júlia történész, dokumentumfilmrendező, Csóri Sándor felesége, a Csóri Hagyaték gondozója. Sándor itt a léleknek a legmélyére hatolt, amikor ezzel a balladával foglalkozott, hogy gyakran idézik ugye azt a részt, és Sándor is leírja ezt a Tenger és Diólevélben, hogy amikor ezt ott a sármelléken felolvasta a majdani szereplőknek, annak a 30-35 paraszt színjátszónak, akkor tulajdonképpen nem értettek bizonyos sorokat. Mikor a lányok viszik ugye már a halott lányt, szép fehér szekvű szál, ketté tört a halál, leáldozó sugár válunkon a tested, mint ha kőből volnál, kőből és holtfényből. Ez csupa költészet, tele tényleg nagyon gyönyörű metaforákkal, de számomra...
És teljesen modern.
Igen. És számomra mégis, ami ezután következik, ugye az az igazán döbbenetes, mert utána azt mondja az egyik lány, a halott lány nevében megszólalva, anyám, édesanyám, megismersz engem. Amikor Sándor ezt az egészet felépítette, ennek a kompozíciója, ez miért így alakult, ahogyan alakult?
Az az érzésem, hogy Sándornak az is fontos lehetett, hogy példa volt számára ez a ballada, mint minden más ballada is, mint ahogyan a kiteljesedett népművészeti mozgalom is példát jelentett, mégpedig arra, hogy a hagyományoknak mindig újra kell gyökeresedniük. Na, ő ugyanezt próbálta meg ebben az írásában is, hogy úgy támasztani föl valamit, hogy az ilyen meg is maradhasson, tehát hogy ez tovább éljen, de mégis egy új színben jelenhessen meg. És ha arra gondolunk, hogy már akkor az 50-es években már egy eleve, mondhatnánk, gyökértelen társadalom volt felépülőben, ma már látjuk, hogy mi van. Tehát ő egy gyökértelen században, tehát ő azt próbálta, hogy ebbe valahol egy kis rendet teremtve utat szabhasson a nemzetének. Ez biztos, hogy ez benne volt mindig. Ő nagyon fontosnak tartotta, hogy ezeket a folyamatokat ő barátaival együtt valahogy elindítsa, és ezt hiszem, ez nekik sikerült is. Sokszor a hiányuk az kiáltó, de hogy ők valami olyasmit tudtak elindítani, ami máig él, ez biztos. Nem csak a táncház mozgalomra gondolok, de nagyon sok szellemi mozgalomra is. Ugye ma is még mindenki a Bartóki modellről beszél, azt is ők találták ki. Azért így és Gyulát se felejtsük el a saját hihetetlen hatásával, de Németh Lászlót se. Szóval ez egy akkora nemzedék volt, és utánuk jöve a fiatalok, hogy én keresem, kicsit kapkodom a fejem, hogy hol van ez ma. Mert ha drámaírásról van szó, akkor voltak olyan mesterei Sándornak, mint Illyés vagy Németh László. Tehát ő azért nem gyökértelenül zuhant bele ebbe a feladatba, még akkor is, ha ők nem népszínművet írtak. Tehát mindenképpen ő tudta, hogy meg kell szólítani a fiatalabb nemzedéket is, mert akkor azok már nem az Illyés Gyulához tartozó nemzedék volt, már egy Sándor utáni nemzedékről beszélhetünk, habár ő akkor még csak 20 éves volt, mert ha meg tudja szólítani őket, ha a szívükhoz tud szólni, akkor magukba tudják ők is olvasztani ezt az egész kultúrát. És ez föltétlenül szándéka volt, ebben biztos vagyok. Ő külön, mivel elkezdett foglalkozni, mint mondtam, magával a verssel, a népdal versekkel, nem tudom másképp nevezni őket, ezért ő maga jött rá arra, hogy hát úristen, itt olyan szürrealisztikus anyaggal találta magát szembe, és az, hogy ezt el tudta magyarázni a sármelléki parasztoknak, ez azt jelentette számára, hogy de különös, hogy hamarabb értették meg a szürrealizmus lényegét ezek a falusi emberek, mint az egyetemi professzorok az ELTE-n. Ezt ő meg is írta, hogy azért Szabolcsi Bencénél jobban hozzá tudtak fordulni a paraszt emberek ehhez a kérdéshez. Amikor eszembe jutott, hogy ezt meg kéne csinálni, akkor Novák Pétert kerestem meg, nem csak azért, mert ő egy egészen kiváló rendező is, hanem azért, mert azért Sándor meg az ő édesapja, meg ez így visszamenőleg nagyon-nagyon régi barátság volt. annyira régi, hogy 1942-ben, amikor a pápai református gimnázium diákjait elvitték ilyen csere diákként Szamosújvárra, akkor Sándor a Novák családnál kapott szállást. Uh-huh. Ilyen régi a barátságuk.
Igen.
Mind a ketten 30-asok. Tehát ez azt jelenti, hogy nyilvánvaló volt, hogy Pétert választom, neki is nyilvánvaló volt, hogy neki ezt meg kell csinálni, de ahogy kiválasztottuk a színészeket, mert színészek is vannak benne, kiválasztottuk a néptáncosokat, kiválasztottuk a népzenészeket, és az egész valami a különös egység is annyira szeretik. Mindenki boldogan jön, mindent félretesz, hogy eljátszhassák. Olyan színészek is kerültek ide, akik soha a néptánccal nem foglalkoztak, de itt beleszerettek. Olyan színész is van a főszereplőnk, Bér Márton, aki felvidéki, a Komáromi Színházba, vagy hogy kell mondani, Rév Komáromi Színházba játszik. Ő viszont néptáncolt, népzenélt, és úgy lett aztán színész, tehát ő ezt is ki tudja használni a színpadon is. Tehát egy olyan különös mű került a színpadra, egy olyan különös ihletettséggel, amit valóban csak megköszönni tudok minden résztvevőnek. Koreográfiát az Berec István csinálta, aki mégiscsak egy végzett jogász, meg szóval mindenki azért látszott, hogy szeretik.
Igen.
Megértették ezt a művet.
Ebben a darabban azt gondolom, hogy az egyik zseniális ötlete Sándornak az, hogy a halált megszemélyesíti. De nem csak a halálnak a megszemélyesítése történik itt meg, hanem például megszemélyesíti az éjszakát is. Na most nyilvánvalóan, hogy ez ad az egész balladának egy újfajta szerkezetet. Nagyon sok vonatkozásban ez az ábrázolási mód a görög tragédia költészettel rokon.
Azt is tudni kell Sándorról, hogy neki ez az egész népköltészethez, népművészethez való ragaszkodása, ez annyira erőteljes volt, és ez a nyelvi csoda, amit ő fedezett föl, mert énekelve ez nem derül ki a népdalokról, mind amit ő lecsupaszítva a zenétől megtalált a szövegekben, és ez bárhova ment, és bárhol került szóba, efféle ő mindig hivatkozott a népköltészet szürrealisztikus erezetére, ami egyetlen népnél sem ilyen erőteljes, mint a miénkében. Na, hát nyilván, amikor ezt színpadra próbáltuk állítani, ez nem csak az olvasókat szokta így melbevágni, mikor olvassák a szövegeket, hogy úristen, milyen versek ezek, hanem a szereplőket is. Tehát ez olyan módon járta át az egész társulatot, és amikor elkezdtük az olvasópróbákat, akkor Péter meghívott engem, hogy meséljem el, hogy ez hogy történt, meg milyen volt Sándor, meg milyen ember volt. Mindenkinek volt valami fogalma, vagy valami tudása, mert legalább a gyerekverseit ismerték, mert őt nem igen tanították középiskolákban. Így aztán nagyon közel kerültek hozzá, és elkezdték beszerezni a könyveiket. Szóval ez egy misszió is volt részünkről, ez a színházi bemutató.
Júlia, hogy gondolja azt, hogy ez a mű miért időszerű ma, miért volt időszerű akkor, és nyilvánvalóan időszerű lesz 100 év múlva is. Mi az, ami ennek az állandó korszerűségét biztosítja?
Hát mindenképpen én abban látom a lényeget, hogy mindig átmegyünk ilyen történelmi átalakulásokat kell átélnünk. És ahogy ezeket átéljük, ez a lélekben egész más idő síkban zajlik, mint a valóságban. Ezt jól tudjuk, hát a gyász is olyan, hogy nem véletlenül azt mondják, hogy gyász év, hisz az lehet, hogy egy év alatt sem oldódik föl a lélekben, holott maga a gyász bekövetkezte, az másodpercek kérdése. Tehát mindig fontos azt figyelni, hogy milyen átalakulások mennek végbe a lélekben, és miféle megrendülések, és milyen tragédiák maradnak feloldatlanul ugyancsak a lélekben. Tehát ezek a művek, mint ahogy egy ógörög dráma, vagy bármi, mindig aktuális. Mert ezekre a, idézőjelben mondom, kínokra keresik a választ, és adják is meg. Tehát aki azt hiszi, hogy a kultúrát meg lehet úszni, az nagyon téved.
Csóri Sándor 2004. április 23-án rendhagyó irodalomórát tartott Szászhalombatta gimnazistáinak. Az előadást a Halom Televízió stábja rögzítette, adásba viszont csak 14 évvel később, 2018. áprilisában került a dokumentumértékű felvétel. Sándor a Halálra táncoltatott lány című színpadi művéről is beszélt. A mai olvasó próba zárásaként hallgassunk meg tehát most tőle néhány gondolatot.
A modern költészet volt a másik, amelyik engem a népdalhoz vitt közel. Hogyan? Itt mondom el a történetet, és azt hiszem, hogy órákon nem szoktak ilyesfélékről beszélni. 1959-ben már megjelent két könyvem, egy Muharai Elemér nevű ember hívott be a Népművelési Intézetbe engemet. Ő Bartóknak, Kodálynak, különösen Kodálynak volt az egyik legjobb embere, népszínműveket írt, a úgynevezett Gyöngyös Bokrétának ő volt a szervezője, ezek tánccsoportok voltak, amelyek egész világot járták, és a magyar néptánc hírét, és ezáltal Magyarország hírét vitték szét a Európában és másutt. És ez az boldogtalan ember, aki az életét áldozta a népi kultúráért, az 50-es években egy szobasarkot kapott csak a Népművelési Intézetben, és oda hívott be engem. Ez az időszak már éreztette, hogy közeledik a parasztság teljes tönkretétele a kolhozosítás szovjet mintára. És azt mondja nekem, hogy te ugye Zámai vagy. Igen. Azt mondja, akkor kell valamit csinálnod. Hát én csak hallgattam. Azt mondja, úgy tudom, Csanádi Imre ugyancsak Zámai. Mondom, igen. Hát ő már megcsinálta a magájét, Vargyas Lajossal együtt egy gyönyörű kötetet állítottak össze, a Röpű Páva balladás kötetet, egy ilyen vastag kötetet. Hát neked is kell valamit csinálnod. Azt mondta, figyelj ide, milyen a te igazságérzeted? Hát... mondom, én ezt nem tudom megállapítani, úgy érzem, hogy elég tűrhető. Akkor gondold meg, hogy a városi ember minden nap mehet színházba, ha éppen akar. A paraszt ember régen, amikor voltak színjátszó együttesek, akkor csak télen, a téli hónapokban mehetett el egy-egy olyanra, amit ő maga tanult be, és el is játszott. Milyen igazságtalanság ez? Hát ők nem ennek a hazának a tagjai? Hát én csak hallgattam, hát én paraszt fiú voltam, tehát azt éreztem, hogy igazat beszél. Azt mondja, de ez még hagyján, most kezdődik a parasztság tönkretétele. mindent bevitetnek a szövetkezetbe, lovat, szekeret, gabonát, mindent, de a lelket azt nem tudják bevitetni, mert az a legfontosabb. Tehát nekünk most az elkövetkezendő időkben nagyon-nagyon fontos dologot kellene elvégeznünk, azt, hogy ennek a paraszti rétegnek mi is adjunk színdarabokat, tanulják meg, ők is játszanak, lépjenek föl ugyanúgy, mint városban a színészek, mert régen ez természetes volt, és boldoggá tette a fiatalokat.
Kedves hallgatóink, az Olvasó Próba című színház művészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Balogh Júlia történész, dokumentumfilmrendező, Csóri Sándor felesége, a Csóri Hagyaték gondozója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
Elhangzott az Olvasó Próba. Színházművészeti magazinunk zenei szerkesztője Bögös Henrietta, a szerkesztő asszisztense Tóth János András volt.
Thank you.